Kérjük, add meg Istenünk, hogy az egyéni életünkben tudjuk felfogni és megélni ezt a te szabadításodat, hogy mi nem a bűnünk rabláncán vagyunk, hanem szabadok vagyunk a te ismeretedre, és abban való fejlődésre. Kérjük, hogy növeld a mi erőnket, a hitünk erejét, hogy ezáltal be tudjuk fogadni a tőled érkező ajándékainkat. Adj nekünk erős akaratot, hogy kitartsunk a hit útján. És kérjük, adj, hogy tudásvágy is ott legyen bennünk, hogy tudni akarjuk, hogy mi a te kijelentésed és ismereted. És kérjük, hogy add meg nekünk, hogy most egy szívvel és egy lélekkel legyünk jelen a te jelenlétedben. Amen. Ugye a Róma beliekhezírt levélből tanultunk még az előző időszakban. Csak most egy kicsit pusakodom, mert mégis egy evangéliumi részt akarok. De mondtam, hogy talán meg fogom majd szakítani. Én nem mindig csak onnan vegyek. Jó, végül is. Jó. Lehet, hogy vegyíteni fogom az evangéliumot is, meg a Róma beliekhez írt levélből. És akkor a rómaiakhoz írt levél második fejezetéből. Azt már olvastam, ezért nincs mentséged, te ítélkezésről nem beszéltünk. Jó. Akkor ezt olvasom fel a második fejezet. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni, azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. És akkor az evangéliumban, Máté evangéliuma. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem. Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Na, ez egy jó párosítás. Na, tehát akkor honnan is kezdjük, mert többfajta megközelítés lehet. Tehát abszolút párhuzamba állítható ez az evangélium a történet, azzal az igazsággal, amit Pál itt kifejt, az Isten nem személyválogat, illetve az ítélkezés és a megtérésnek a motívuma, mert ugye itt azt mondja, hogy te ítélkezel, miközben te ugyanazt elköveted, nem ment az meg téged, hogy te a jót képviseled, mert az ítélkezés, az mondhatjuk azt, én a jót képviselem, nem? megmondtam, hogy ez nem jó, de én a jót mondom, hogy te miért nem azt csinálod. Ezáltal én a jó képviselőjével leszek, mint ítélkező, mert mindig a jót mutatom föl, és az én ítéletemnek a lényege az, hogy megítélem a másikban rosszat. Ezért én a jót mindig felmutatom, hogy ez lenne a helyes, de te nem ezt teszed. És ebből a pozícióval akar bennünket Isten kimozdítani, és, illetve az ő követét, mint ahogy itt láthattuk, ugye Jézussal szemben is ugyanezt a magatartást követték, hogy miért eszik ő bűnösökkel. Hát ha ő mester, akkor nem a bűnösökkel kellene együtt lennie közösségben, mert ha ő igaz lenne, akkor nem engedné magához ezeket az embereket, és meg tudná különböztetni a rosszat a jótól. Ezért nekünk fontos, hogy a hitünknek a lényege az ne pusztán csak a jó és a rossz megkülönböztetése, mert akkor itt már megértjük azt az alapvető problémát, ami a bűnesetkor is ugye történik, hogy ugye az a jó és a rossz tudásának a fájáról eszünk. Ez a jó és a rossznak az ismerete. Az ítélkezésnek a gyökere, nem? Hát, hogy a jót, ugye tudjuk a jót, csak éppen nem tudjuk megcselekedni. Viszont megítélni azért meg tudjuk másban is, mert ezt a képességünket viszont megnyertük. Csak hiányzik az Isten. Hiányzik az Isten ebben az egészből, mert egyrészt ugye egyedül maradunk mi a saját döntéseinkkel, illetve mások sem tudnak megváltozni, hiába tudják, hogy mi a jó. Hát nem tudják magukat megváltoztatni. Ez egy nagy tehetetlensége az embernek, hogy tudom, hogy mi a jó, de mégsem tudom cselekedni, mondja Pál. Ezért van nekem szükségem ugye a Krisztusra, Krisztus ismeretére, mert Krisztus ismeretében megtapasztalhatom és megtudhatom azt az utat, ahonnan én kiszabadulok ebből a lehetetlen helyzetből, hogy tudom a jót, és mégis cselekszem ugye a rosszat állapotból. És itt láthatjuk Mátét is, aki egy olyan életet él, hogy abszolút cselekszi a rosszat, mint vámszedő, ugye, rossz, jó estét, egy rossz analógiában van benne, mert ő pont egész életében végül is, vagy úgy mondom, egy fontos időszakában, amikor eldöntötte, hogy ő vámszedő lesz, akkor egyfajta utat választott. Ugye a vámszedők azok általában megvetett emberek voltak, azért, mert hogy a Római Birodalommal ők úgymond szövetségre léptek, és a pénzzel foglalkoztak, és általában nem voltak annyira becsületesek, hanem egy kicsit saját zsebre is dolgoztak, legalábbis ez a hír járja. És már akkor is ugye benne volt ez a dolog. De láthatjuk azt, hogy megvetett emberek voltak, ezért erkölcsileg, de látjuk azt, hogy Jézus az ítélt, vagy ne ítélj, hogy ne ítéltes analógiát, az pontosan követi, mert amikor az Isten útjáról beszél, akkor ő például azt mondja, hogy én nem az egészségesekhez jöttem, ugye, hanem a betegekhez. Tehát nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tehát a jóknak semmire nincsen szükségük. Mert ők önmagukban ítélik meg azt, és ők, mivel azt gondolják, hogy ők ismerik a jót, és meg vannak győződve önmaguk igazságáról, ezért ők menthetetlenné lesznek. Most itt jön az, hogy például ugye a farizeusok, vagy azok, akikről mindig sokat beszélünk, szegény farizeusok már nem vonnának, akkor ki kéne találni. De hogy igen, hogy mindig ezek a farizeusok, ezek jó elviszik a balhét helyettünk is, mert akkor róluk tudunk beszélni, és mi magunk egy kicsit kimaradunk, mert mi már nem vagyunk ugye farizeusok. De akkor inkább azt mondom, hogy az az emberi természet, hogy valami oknál fogva úgy pozícionálja magát, hogy ő az önmaga igazságát mindenképpen képviselje, és mások gonoszságát pedig felmutassa, ezáltal lesz ő mindig igaz. A Jézusi pozíció nem ez. Én magam is rászorulok az Isten szeretetére, én magam is nem a tökéletességben vagyok, ezért megtalálom Istentől a megoldást, és segítek azokon is, akik szintén nem ebben az állapotban vannak, és így egymásnak testvérei vagyunk. De ebből kilépve mi mindannyian fejlődünk, és legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes, tehát mindenki a hit útján a megtisztulást is magáénak tudhatja, és az együttérzést. Tehát, ugye az ítélkezésben mi van benne, hogy nincsen benne szeretet. Nincsen benne olyan értelemben megszabadító, átalakító szeretet. Mert ítélkezésben az van, hogy ezt kellett volna tenned, és nem ezt tetted. Megítélem őt, de nincs út átmenni a másik oldalra, hogy akkor te most legyél jó. Hogy lehetnél te jó, ha már egyszer megítéltettél? Nem lehet sehogy se jó, mert ha már rajtad van. A világban nagyon jól látjuk. Valaki elkölt valamit, rajta ragad, hogy na ez egy ilyen ember. Tehát nehezen megy már át, mert akkor ez már egy ítélet rajta, egy cédula rajta. És az ítélkezést ezért Isten, amikor Krisztusban megítél bennünket, nem cédulát rak ránk, hogy te bűnös vagy. És akkor egy ilyen megbélyegzés. Isten nem megbélyegzi az embert, hanem pontosan kiszabadítja abból a helyzetből, hogy ne megbélyegzett legyen. Ezért látjuk Jézusban azt, hogy ő vállalja a közösséget azokkal az emberekkel, akik bűnösök. Miért? Hogy a megbélyegzésnek és ennek a kirekesztésnek az erejéből kihozza őket az Isten országába, ahol minden megtörténhet. Tehát át tud menni az ember a túloldalra, mégpedig Isten segítségével, és teljesen meggyőződhet arról, hogy Isten nem tulajdonít neki utána már, nem tulajdonítja neki a bűnét, és tiszta lehet Isten előtt. Ez megint egy következő fontos gondolat, hogy mi nem az emberek előtti tisztaságra törekszünk, mert az emberek sokszor még akkor se bocsátanak meg, ha már Isten megbocsátott. Mert az emberek saját maguk ítélete és értékrendje szerint élik az életüket, és ha már lehet, tegyük fel, valakinek megbocsátott Isten, mert ő már ezt rendezte, lehet, hogy még valaki nem bocsátotta ezt meg neki, amit ő elkövetett, mert ilyen is van. Tehát ő megtartja az ítéletet. Nem tud megbocsátani. Ezért fontos, amikor úrvacsorázunk, és azt mondjuk, hogy mi, ahogy megbocsátott nektek Krisztus, ti is aképpen bocsássatok meg, hogy a Krisztus népében az ítélkezésnek ez a magja, ez ne legyen benne, hanem mindig Isten szeretetével és megbocsátásával legyen összhangban, mert mi már nem ítélkezünk. Senki fölött. Akik átmegyünk a kegyelmen, nem ítélkezhetünk, mert nincsen jogunk, mert Isten nem ültetett bennünket az ítélet székébe. Ugye jó példa az adós szolga története, amikor sokkal volt adós, elengedték neki, aztán kevéssel voltak neki adós, ő pedig folytogatta az adós társat, ugye, és ezt bevádoltatik, és akkor börtönbe vettetik. Ugye Jézus, hogy bocsáss, megbocsátottak itt vétkezni, miképpen ti is megbocsátotok? Aképpen bocsátatok. Össze van kötve, ugye bűnbocsátunk, azzal, hogy mi is megbocsássuk. Ezt azért fontos mindig tudni, mert mi könnyen elintézzük azt, és a kegyes ember, hogy ő oda megy Istenhez, mert ismeri már az utat, hogy Istenem, bocsáss meg. Csak az a nehezebbik út az ő számára, hogy neki is meg kell bocsátania. És ez a másik része, amit meg szintén teljesítenie kell. Ez össze van kötve. Mert abban az esetben pont a Rómabeliekhez írt második fejezet passzusai lépnek életbe, hogy amikor te ítélkezel, nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor másfelet ítélkezel, magadat ítéled el. Azonnal érvényessé válik önmagam számára megint az ítélet. És így jön az, hogy Isten kegyelmét ne tegyük hiába valóban a saját életünkben, hogy Isten kegyelmet így lehet, most azt mondom, bizonyos fokig hiába valóvá tenni, mert amilyen esetekben én ezeket megtartom, és én magam ítélkező emberként élek a Krisztus kegyelmében, akkor hiába valóvá teszem magamon is az Isten kegyelmét, illetve nem alkalmazom és nem adom meg, és tényleg én vagyok az adós szolga, aki bevádoltatik. Isten előtt lelepleződöm. Hogy én csak meg akarom úszni a saját dolgaimat, de mások tekintetében én igenis egy, most azt mondom, önző vagyok, vagy ítélkező ember. És akkor az Istennel való kapcsolatom is megromlik, meg fog romlani. És ez egy illúzió, amikor az ember azt hiszi, hogy én minden rendben vagyok Istennel, és közben ő a lelkében nem szabad, hogy megbocsásson, vagy együttérző legyen, vagy megértő legyen a másik emberre, és ez nem ábrázolódik ki benne. Ezzel jól le tudjuk mérni a saját hitünknek a gyakorlati hasznát, hogy hol tartunk tényleg a hitben. Mert hogyha ezekben a dolgokban is gyarapodott a hitünk, és benne van ez az együttérzés, megbocsátás, és nem vagyunk ítélkezők, akkor ez garancia arra, hogy jól értettük meg az Isten kegyelmét. Mert akkor megértettük tényleg, hogy mit jelent az isteni bűnbocsánat a mi számunkra, és hogy ez mit jelent átadni, és hogyan teljesedünk ki ebbe. És ez a tökéletességnek a foka, mert ezáltal igazából a saját bűnünk sem választhat el Istentől, és az, ami még a nehézség, hogy mások bűne sem választhat el engem Istentől. Hát ugye az egy ez a megbotránkozás képe a Bibliában, hogyha valaki rosszat cselekszik, vagy bűncselek, akkor megbotránkoztatja a fele barátját, hogy ez a megbotránkoztatás, ez a skandalizó, ez a megütközés, mint hogy én megyek az úton, és valaki kirakja mondjuk a lábát, vagy megbotlok egy kőbe, és elesik. Tehát megütközik valami dolgon, amit én teszek, szólok, vagy cselekszek, vagy ő megütközik rajta, hogy ez hogy, és akadályá válik neki a hit útján. Hát gonoszság is lehet akadály, megbotránkoztató akadály. Bármi lehet, ha így nézzük. De most akkor ez a... Ugye itt most olyan értelemben beszélünk a megbotránkoztatás, hogy Isten azt mondja, hogy senkit se botránkoztassunk meg. Mert akkor azt mondja, olyan, mint hogyha malomkövet tenné a nyakadba, aztán a tengerbe vetnének, olyan lesz annak a büntetése, aki megbotránkoztat. Tehát ehhez hasonlítja meg a legkisebbeket, ugye a gyermekeket se botránkoztassátok meg, azt hiszem ilyen összefüggésben van, hogy óvjuk azokat, akik még a, úgymond a hitben is, meg az értelemben, meg a megismerésben a kezdeti lépcsőket teszik, hogy akkor ne botránkozzanak meg. Vagy más példa a Bibliából, amikor a bálványáldozati hús evéséről van szó. És Pál azt mondja, hogy hát ehetette azt a húst, tudván tudod, hogy meghívtak egy vendégségbe, akkoriban még ugye vegyes volt a családi viszony, lehet, hogy a családban valaki más istennek szolgált, nem keresztjén volt, és a család miatt el kellett menni valami meghívásra, és ott olyan áldozatot, vagy olyan húst ettek, amit ott bemutattak az ottani istenségnek. És akkor, hát én nem mehetek abból a húsba, mert én keresztjén vagyok, én az igaz Istent imádom, nem mehetek bálványáldozati húsba. És erre azt mondja Pál, hogy ehetsz belőle. Mert az Istennek hálát adsz, és ez a hús, hát eszámodra onnantól kezdve az Istennek az ajándéka, és nem bálványáldozati húsként eszed meg, hanem szabad vagy lelkiismeretedben, mert tudod, hogy nincsen egyetlen egy bálvány se, csak Isten van. Nincsenek más istenek, csak egy Isten van. És te annak azt imádod, és te szabad vagy arra, hogy ezt megteheted. Na, felszabadítja az egyén lelki ismertét. De akkor oda jön, de ha ott van veled egy hitben gyengébb testvér, akinek ez megbotránkoztat, akkor ne edd meg. Mert az ő hite megbotránkozik azon, hogy te megetted ezt a... Akkor ne edd meg. Ugye itt egy különbség, tehát miért teszi különbséget Pál? Hogy a megbotránkozás miatt, mert ő még azt nem érte el, azt a szabadságot lelkében, és ezért ő úgy érzi, hogy te vétkeztél. De nem vétkeztél. Másrészt ő meg azt mondja Pál, hogy ne ítélje meg a másik lelkiismerete az én szabadságomat. Hogy ne ítélje meg, ugye? Másrészt ezt is hangsúlyozza, hogy azért az se legyen, most itt jön a megbotránkozás, hogy mindig a megbotránkozók vezetik az utat, mert akkor hálandóan valaki mindig megbotránkozik, akkor nem tudjuk megélni a szabadságunkat. Nem, akkor ez se lehet, az se lehet, meg semmi, mindenre valamit tudom mondani, hogy ez miért nem jó, és akkor végén már semmit nem lehet, akkor nincsen semmi szabadság, akkor mindent csak így lehet mondván. És akkor meg ez is probléma, mert akkor senki nem jár előbb-utóbb a szabadságban, akkor mindenki csak attól félvén, hogy kibotránkozik meg, akkor inkább nem csinál semmit. És nem tudja az egyéni szabadságfokát megélni. Na most ezek mindig egy nehéz helyzet. Igen, legyünk, hogy így mondjam, együttérzők, és ne botránkoztassunk meg direktbe másokat, de vannak esetek, amikor az egyéni szabadságunkat megélhetjük, és akkor megélhetjük azt, és ez pedig nem képmutatás, most akkor ezt mondom. Mert ugye mondhatnánk azt, hogy Pál apostol akkor képmutatásra bíztat. Amikor van valaki, aki lát téged, és az még ezt nem fogadja, akkor ne tedd meg. Mikor nincs ott, akkor meg tedd meg. És ha valaki ezt mondja, akkor hát akkor milyen képmutató? Hát egyszer megteszi, hogy nem eszik, mondván azt, hogy azért nem eszik, mert akkor tényleg nem lehet, másszor meg megeszi. Akkor meg ezért csalódnának ugye az emberek. Na de ezért kell így világosan látni, hogy miért mit mond, mert akkor Pál tanítását is félre lehetne magyarázni, és akkor nem értenénk meg a lényeget. Hogy ugye ez például az a tanítás, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetbe. Na most akkor ma mit érnénk ezzel a tanítás? Azt mondjuk, hallgassanak, ugye akkor most, ha végignézzek a gyülekezeten, 90%-a asszony. És ráadásul akkor még a lelkész mondjuk tegyük fel nő. Ugye akkor ez a másik probléma, akkor most ő hallgasson a gyülekezetbe, mikor neki kell tanítani. Ugye itt jön, hogy például ez a passzus, ez az a rész, amikor a nőkre is kitöltetett az Isten lelke, és ők is profétáltak. Ők is részesedtek például a nyelveken szólásban, és mindenféle lelki ajándékba. És amikor jött a profécia, vagy volt egy ilyen intenzív istentiszteleti együttlét, akkor a nők elkezdtek beszélgetni egymás között, hogy ez most hogy van. És ez a fajta megbeszélem és duruzsolok, hogy így mondjam, a gyülekezetben, és megbeszélem ott helyszínen, erre mondja Pál, hogy ott hallgassanak. Hogy ne ott duruzsolják ki, hogy most miről van szó, hanem utána folytatja, hogy menjenek haza, és a férjüktől tanuljanak. Most ez nem azt jelenti, hogy a férfi soviniszta, nem tudom, hogy a férfitől lehet csak tanulni, és a nő meghallgasson, mert ugye mi vagyunk az, és a nőnek itt az Isten országában itt egy alárendelt szerepben van, mert így meg úgy, hanem itt arról van szó, hogy a férje otthon elmagyarázhatja neki, hogy mi történik, amit nem ért, inkább otthon kérdezze meg, és ne zavarja az Isten tiszteleti rendet meg ezzel, és akkor tanítatást vesz a férjétől. Na most erre mondtam példának, hogy ugye mások esetleg úgy értelmezik az ige alapján, hogy akkor a nőknek hallgatni kell, vagy valami. Tehát értsük jól, hogy a tanítást sem engedtem meg, hogy ne uralkodjon ugye a férfi, meg hogy ő kísértetett meg, ugye a nők szerepe, hogy most ez is most valahogy így most megint följött bennem, hogy ugye a nőknél, hogy ugye Éva enged a kísértőnek. Ez már eleve egy, nem egy annyira pozitív a nők számára, ugye hát persze Ádám is enged, de csak Éva csábítás, és akkor itt már ugye megvan az okoskodás, hogy akkor a nő az egy minőségibb rész, ezt így is szoktuk mondani, a jobbik felünk. Az egy szellemibb dolog, mert hogy az Ádám oldalbordájából nem a földből formálta, van ilyen magyarázat is, Ádám ugye a földből lett formálva, Éva pedig Ádám oldalbordájából, tehát már egy minőségibb anyagból van. Illetve azt is láthatjuk, hogy Krisztusban a nő és a férfi abszolút kiegészítik egymást, és nincsenek megkülönböztetve ilyen szempontból, a lélek mindenkire ugyanúgy adja az ajándékait, és nem mondja azt a Szentlélek kitöltetésekor, hogy nőknek nem töltjük ki a Szent Lelket. És ha már a Szent Lelket megkapja a nő, akkor nem mondhatjuk azt, hogy akkor ezt nem kapja, vagy azt nem kapja, mert azt a lélek fogja eldönteni, hogy mit ad neki. Jó, ilyen szempontból ugye viták vannak, hogy a női lelkészség, meg van, akik nem fogadják el, hogy a nő azért mégis akkor maradjon meg. De most, hogyha így nézzük, akkor szabadságunk van. Itt jön a szabadság és a megbotránkozás. Mert van, aki megbotránkozik, hogyha egy nő mondjuk lelkész, mert azt nem hallgatja, és akkor vagy nem fogadja, vagy gyülekezetek nem fogadják igére való hivatkozásra, míg mások abszolút fogadják, és élnek vele, és most azt mondom, hogy jól teszik. És itt van az, hogy ki milyen hitben van, milyen látásban van, az alapján ítél, ugye? Most az ítélkezésről beszéltünk. Amilyen hitem van, olyan az ítéletem. Na most ezért nehéz ez a pont, az ítélkezés, mert az mindig hitkérdés. Az mindig látásmód kérdés is, ez egész összefügg. És ha valaki tökéletes tud lenni a hitében, egyre inkább tökéletesedik, akkor az ítéleteiben is vagy a látásmódjában is változni fog. Ezért a hitet nem egy statikus, egyszer így láttam, és onnantól kezdve én 80 évig így fogom látni, és az az igaz hit, hogy az ükapám meg az ük apám is így látta, és mi nekünk így kell látnunk. Ugye a reformáció pont ezt is mondja, hogy nekünk újra kell reformálni, értelmezhetjük, mi elvileg az az egyház vagyunk, aki folyamatosan reformálja önmagát. És mit reformál? A látását. A látás alapján ugye a hitét, hite alapján az Isten ismeretét, és ez alapján az emberekkel való viszonyulását, a tanítását és mindent. Hogy hogyan forgolódjunk a világban. Tehát az egészet megmozdítja. Tehát amikor az ítélkezésről beszélünk, akkor mégis a látásról beszélünk. Ugye Jézus példája az, hogy a szálka és a gerenda. erre mondta az ítélkezésre, hogy ha ki akarod venni ugye a szálkát, a fele barátod atyád fia szeméből, akkor előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, hogy mindig a tiédben van több, mint megláttál. Ugye ez az elég nehéz felfogni, de amikor például együttérző szeretetből látunk meg valakibe valamit, akkor is felismerhetjük magunkat, mert honnan tudom, hogy ez rossz? Hát onnan, hogy én is megtapasztaltam, hogy ennek láttam a magvát, de akkor már kivettem a gerendát a szememből, amikor az együttérző szeretettel látom meg a másik hibáját. Nem felfogom neki róni, hanem megvárhatom azt a pillanatot, amikor szeretetteljesen valamit elmondok, de nem rábélyegzek, meg nem tudom, mi beletaszajtom őt a nem tudom milyen sűrű sötétségbe, hogy ott fog elveszni, vagy nem tudom mi, hanem teljesen más. Az egy megtiszteltetés, ha így vegyük. Mikor az Isten azzal megbíz bennünket, és ezért kell fölkészülni lelkileg, mikor valakinek mondhatunk valamit. Ilyen tekintetben, hogy esetleg valami rossz, vagy tanácsot adhatunk, vagy szólhatunk szeretettel neki. Ezt megtiszteltetésnek kell vennünk Istentől, hogy minket ebbe beavat, hogy én szólhatok valakinek szeretettel. És az még egy külön kegyelem, azért imádkozni kell, hogy az az ember azt megértse, el tudja fogadni, és el tudjon rajta gondolkodni, és az mentőkötél legyen neki, vagy út legyen azon, hogy ő elindul egy pozitív változásba, és nekem utat is kell mutatnom. Ezért ami, ha meglátunk valakiben valami rosszat, vagy nem tudom, akkor mi nem az ítélkezés útján járunk, hanem a segítés, az együttérzés, illetve próbáljuk őt kihozni egy másfajta látásmódra. Ezért mi a bírói székből ugye ki kell, hogy szálljunk, és a kegyelem királyi székéhez járulunk mi, nem pedig a bírói székhez, mert egyedül Isten az igaz bíró. Ő az, aki meg fog ítélni mindenkit a saját szíve szándéka szerint, és felszínre fogja hozni a léleknek a titkait, és az eseményeket, és minden, amiért történik. Hát egy ember, amiért ő olyan, amilyen, az egy láncnak a vége, tehát egy családi vonal, hogy nevelték, hogy mit nem kapott meg, és mit kapott meg, és milyen mintákat látott. Ennek következménye, mert nem akarom fölmenteni az embert, de míg odáig eljut az ember, hogy ő dönt, rengeteg megelőlegezett helyzet volt, amit ő kapott. És ez olyan, hogy különböző pozíciókba születtünk bele, és más-más mintákkal rendelkezünk és döntünk, mint ahogy Máté is döntött egyszer, hogy ő vámszedő lesz. Érték volt a pénz. A boldogulás, gyorsan menjünk, valószínűleg ez a fajta életszínűleg, törtessünk egy kicsit, mit számít, ki, hogy, meg együttérzés ugyan már. Tehát, hogy érvényesüljünk, legyen boldogság, egzisztencia, pénz, és akkor megtalálta magát, de Jézus mellett valamit mégiscsak meglátott. Itt jön be az, hogy az ember nem egy oldalú. És ez az isteni teremtésnek a lényege, hogy a bűnös emberben mindig ott van a vágy arra, hogy másképpen is tud élni. És ez volt Krisztusnak a nagysága, hogy ő senkinek nem rótta föl a bűnét, és mégis megtértek a bűnösök. Nem rótta úgy föl, hogy na most akkor nem fejükre olvasta, hanem oda jöttek hozzá, közösséget vállalt velük, és tanította őket, és a tanításában ő ugye felmutatta nekik az utat, és az emberek önmaguk látták be ezt a dolgot, és akkor kérték tőle, és ő pedig adta a bocsánatot, az újrakezdés nagy esélyét, és ezért fontos, az ítélkezésben nincsen bocsánat, vagy az újrakezdés esélyét nem adom meg. Ez egy lezárt igazság, az ítélkezésben lezártam, azt mondom, hogy te ez vagy. Nem mondom azt, hogy te lehetsz más. Te ma ezt tetted, ez vagy. És ezt kellett volna tenned, de te nem ezt tetted. Ugye a kegyelemben viszont van benne ítélet, mert megmutatja a rosszat, de ott van benne az út, hogy más emberré leszel. És akkor így megmarad az egyensúly. Tehát ezért mondja a 13. versben, menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnöseket, hogy más sem mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, Istennek ismeretét, mint sem égő áldozatot. Tehát itt köti, hogy az irgalmasság az Isten ismeretéből fakad. Hát én nem ismerjétek igazán Istent, hogyha ítélkeztek. vagy ahogy ítéltek. Az mutatja meg, hogy ti nem is ismeritek az Istent. Mert ha ismernétek, akkor nem így cselekednétek magatokkal, és illetve másokkal is. Jó. Jó, tehát ne legyünk kemény a szívünk, megtérés nélkül, ezt így mondja Pál, gyűjtünk magunknak haragot a harag napjára, ha ítélkezve élünk. Mert nehogy azt higgyük, hogy mi ítéljük a rosszat, aztán gyűjtünk haragot haragra, és akkor majd mi megúsztuk. Mert úgymond mi a jó pozícióban voltunk. Mert ha nem mentünk át az Isten megismerésén, az irgalmasságon és a helyes bűnbocsánaton, hogy mi megkaptuk és megadtuk másnak, akkor gyűjtünk haragot a haragra, és ugyanabban a történetben maradtunk benne, és nem változott a helyzetünk. Beszélgessünk, hogy érthető voltam-e, vagy voltak kérdések, vagy pozíciók, amelyeket nem jól mondtam el, vagy hogy állunk mi ezzel a kérdéssel, hogy ítélkezés és kegyelem, meg Isten megismerése, szabad a pálya. Van még itt? Mit szeretné javítani?
Bőven. Alázat, türelem.
Messze van. Dehogy.
Kérem.
Aha. Jó, akkor hogy ragadjuk meg ezt a történetet, vagy ezt a kérdést?
Én azt gondolom, hogy azt fogja nehézen érni, hogy a másik ember szinte befogató legyen. És hogy ahogy az Úr Jézus felhívta mutatni az igazságot, és jöttek, és hallgatták, és követik. Tehát valahogy én ehhez borzasztok kevésnek. Hogy hallott hülyekre, hogy a másik az ne bántáshoz vegyek, hanem segítségek.
Hát igen, ezt az egészet újra kéne tanulnunk, mert tényleg sok esetben ez a baj, hogy ítélkezésben megy át az, amikor mi az igazságról beszélünk. És ezt nehéz nekünk úgy megtenni, mert ez az evangélium lényegében. Az evangélium azt jelenti, hogy Isten igazsága hat, és az Isten szeretete együtt. És ez nincs elválasztva egy, mert ezért evangélium, mert különben csak ítélet lenne. Az evangélium pedig jó hír. Na most mi ugye, nekünk azért küldötte bennünket Krisztus, hogy a jó hírt vigyük. Persze ebben ugye benne van az, hogy elválasztjuk ezeket a dolgokat. És itt kell az a fajta bölcsesség, hogy egy adott embernek az, hogy amikor szembesítem, akkor az neki a menekülés útja, hogy most kinyílhat az élete, és ki tud lépni, csak ugye azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem az. Hanem ő ezt nem jó szívvel fogadja, elzárkózik, vagy elutasítja. Vagy még mond három olyan dolgot, amiben én vagyok hibás, nem? Így jó, hogy akkor ő úgy veszi, hogy én ítélem őt, és ő is akkor megítél. Engem is elkezdődik a lelki pingpong, hogy akkor most ki a nagyobb bűnös. És ebben egy jó versenyt futunk. Hát igen. Mert azért titkoljuk, ha valami nem megy, vagy rossz az életünkben, de pont azért, mert sose tapasztaltunk meg egy ilyen szeretetet. Ezért nehéz. Mert ki volt az, aki szeretett bennünket, úgyhogy bátran megvallhattuk, hogy mi az, ami nem megy. Nem sűrűn volt az életünkben ilyen tapasztalat, hogy bátran azt is feloldozott volna, vagy nem tudom, átölt, és azt mondta, hogy nem baj, örülök neked, és te ennél sokkal jobb vagy. Talán édesanyánk, vagy nem tudom, aki ezt az anyai szeretetbe tudom elképzelni, vagy szülői szeretetbe, aki a gyermeke rosszat is csinál, akkor azt mondja, hogy de nagyon jó tagja, tehát megerősíti a jóba, és fel is oldozza, hogy majd jobb lesz holnap, és majd meg fogod tudni ezt csinálni. Vagy az Isten szeretete is ez, hogy így átölel az embert, és azt mondja, hogy de tudom, hogy ezt tetted, de te tudom, hogy több vagy ennél, amit tettél, és feloldozza, tehát erről szól a történet. És mi is igazából akkor valahogy igazából előbb szeretnünk kell az embereket, azt kell megtanulni, ha így nézzük, akkor nem is az igazság elmondása az első lépcső, hanem az, hogy hogyan szeressem, mert ha már érzi a másik, hogy én szeretem őt, akkor tudja, amikor én mondom, vagy meg tudtam győzni, hogy én nem ítélem őt. akkor ki tudtam lépni ebből a skatujából, csak előbb talán a szeretetet kell valahogy megmutatni neki. Lehet, hogy ez így naív, de szerintem ez az egyedüli út. A szeretetet? De a szeretetet biztos tudja. Az ítéletet nem tudja, vagy az igazságot nem tudja. Mit? Igen, de azért, mert te egyből mondod neki, hogy miben kéne változni. Előbb szeretni kell őt. Nem kell neki megmondani, hogy miben kell változni. Jó, oké. Jó, végül is értelek, hogy... Vagy akár ezért voltak jók a példázatok, vagy Jézus se direktbe mondta egy pacekba, hogy ti vagytok a nem tudom milyen nagy zűlött emberek itt. Hanem mondott nekik egy példázatot, amiben a történet bevitte őket, és ők maguk gondolkodtak el ezen. Hát ez ugye nekünk is kellene új példázatokat gyártanunk, mert hát elmondhatjuk mi a régit is, de ugye emberi viszonyainkban valahogy bölcsesség kellene, hogy beszélgettünk erről, arról, és akkor hopp, akkor esetleg valahogy mondunk egy olyat, amiben valahogy másképp vetjük fel a dolgot, hogy ez egy mentő lehetőség a másiknak. És tényleg azt, hogy most azt mondom, hogy abszolút visszafejtjük magunkat, és nem akarjuk megítélni őt. Ez szerintem egy tudatos életvezetéssel, magatartással el tudjuk azt érni, ha ezt világosan kommunikáljuk mi az emberekkel, hogy mi nem ilyenek vagyunk, azokkal, akikkel kapcsolatban vagyunk, szerintem el tudjuk érni, hogy meglátják rajtunk, hogy ő nem ítél, hanem ő is szeretve van, ő is az életében megtapasztalta ezt, és lesz bizalma. Hát van úgy, hogy ő jön hozzám. Hát ő akarja elmondani, hogy mit. Tehát akkor... Tehát ez az, hogy például itt láthatjuk, hogy mennyire nem bíznak bennünk esetleg, vagy kezdve. Nem jön hozzám senki, hogy elmondja a titkát. Miért nem? Mert nem bízik bennem, hogy én megérthetném, vagy nem látja annak a lehetőségét, hogy segít. Ezért mentek ki? Miért mentek Jézushoz? Mert látták, hogy ő neki el lehetne mondani. Mert volt egy olyan szeretett légkör, meg látták, hogy itt olyanok vannak, mint én. Hát ő is bűnös. Ha ő eljött, akkor én is eljövök. Na most ez a baj, hogy az igazak gyülekezetévé válunk, a 99 igaz, ül bent a templomba, és egy elveszett bárány sem akar bejönni. Mert amikor bejön, akkor azt érzi, hogy jaj, itt mindenki olyan szent, olyan jó, vagy éppen fordítva, ugye ez a másik ítélet, hogy megítéli az elveszett bárány, hogy azok is bűnösök. Csak szenteskednek, meg ízen nincsen bennük. És ő is tudom, hogy hazamegy és más csinál. Ugye, na itt ez a probléma, hogy akkor egyik se az, amivel válik, és itt veszik el itt veszik el az Isten ereje, hogy mindig kérdezik, miért nem olyan erős nekünk az evangélium, miért nem olyan jó az ige hirdetés, miért nem hat az Istennek az ereje. Hát szerintem az egyik magyarázat talán pont ez, hogy a légkör, az egésznek az erődinamikája, ami megnyilván, az nem tartalmazza ezt a fajta befogadást. És akkor ugye mindjárt ott az akadály. Ezt az akadályt nem tudja megugrani. Ezt nem tudja megugrani, ha nem segítenek neki. És amikor mondjuk egy közösségben én is elmentem, vagy gyermekként, vagy amikor megtértem, akkor pont ez a pillanat, amikor az ember a szeretetben is kap annyit, emberektől is, meg Istentől is, hogy megérti ezt, hogy Isten és szabad utam van. És akkor kibújjon belőle, meg tudja vallani a dolgait, ha kell, vagy önmagát oda tudja adni Istennek, és érzi, hogy elfogadták. Ugye a megtérés élményünkben lekapcsolhatjuk a fültest, hogyha zavar vagy a hang miatt. Tehát a megtérés élményünkben szerintem ez az, ami egy nagy dolog, hogy Isten egyrészt mondjuk megítélt bennünket, de azonnal éreztük, hogy Isten el is fogad. Hát ez milyen szörnyű dolog már, hogy megítél Isten, és nem fogad el. Hát annál rosszabb nincsen. És milyen szörnyű az, ha emberek megítélnek és nem fogadnak el? Hát annál szörnyűbb nincsen, nem? Hát ugyanez a probléma, ezért szeretetlenségbe veszteg el a világ. Mert tudván tudja az igazságot, de nem tud szeretni. Mert ítél, vannak bűnösek, meg vannak igazak, és mind a kettő veszélybe van. Az igazak is veszélybe vannak, mert egyre inkább eltávolodnak a helyes úttól, és önmaguknak ítéletet és haragot gyűjtenek, és azok, akik vétkeznek, azok is veszélybe vannak, mert nincs, aki segítsen rajtuk. Úgyhogy az igazak nem tudnak rajtuk segíteni most ilyen érte. Ezért a kereszténység, vagy a megbocsátás, és Isten szeretetének az ilyen fokú evangéliumi megismerése, bennünk tisztába teszi ezt a dolgot, és mi lehetünk út. Ezért. Mert mi ezt a kettőt kiegyenlítettük, és helyesen, helyes arányba tudjuk megmutatni az embereknek. Na ezt kellene talán magunkban így végig gondolni, hogy lehet, hogy nem azt sugárzom ki tudattalanul, és nem ezt a légkört viszem is. Azért kellene ezt tudni, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor ezt én tudjam, hogy ezt vigyem tudatosan is, meg építsem le, ismerjem föl magamba azokat a mechanizmusokat, mondatokat, gondolatokat, gesztusokat, vagy tudatosan építsek ki egy olyan kommunikációt, amiben én ezt, ha nem is direktben, hogy kimondom, hogy te a bűnös vagy, de azért én szeretlek. Így is lehet, ez is valami ilyesmi. Mert ez is jó, csak ugye ott volt ez a minősítés már az elején, és utána nehéz. Tehát, hogy tényleg az, hogy megérik az ember, amikor bűnös is, most azt mondom, a bűnösök is megérnek a megtérésre. Csak az a probléma, hogy azok az emberek nem érnek meg, akiknél megtérhetnének. Ezt egy nagy problémának érzem. Hogy azok meg igazakká válnak, és nem tudnak oda menni hozzájuk, mert ők meg ítélnek. Tehát van egy érési folyamat a bűnösök között, amikor már nagyon rossznak és tényleg tele van szerintem az életük, és keresnék a megoldást. De nem tudnak hova menni, ide olasz, ja ide nem, ja ide sem, ja oda sem mehetek, mert ott is, ezt nem vállalom be. És a templom is nem egy nyitott, oda sem megyek el, hát az egész, meg igen, mindent akkor ott. Hát ez túl nagy macera. És közben elveszik, ugye látjuk a lényeg, hogy miért nem vonzza akkor az Isten, vagy egyáltalán a kereszténység nagyobb tömegeket, mert pont ezért, mert nehéz bejönni. Ugye, ahol meg vonzza, vagy ahol meg ez jobban működik, ott valószínűleg kiábrázolták ezt a fajta, és meg tudják élni, olyan közösség van, vagy olyan emberek, vagy olyan lelkipásztor, vagy úgy tudják tanítani, hogy ez a, meg az Isten is olyan jelenlétben van, hogy ezt fel tudja oldani, és ott az emberek születnek, mint a risszem. Mert könnyebben meg tudnak születni. Csak utána is kérdés, hogy hova vetődnek, milyen környezetben, akkor megint folytogatja őket az, hogy megint hogy kéne élni, meg kik hogy élnek, én hogy élek, és akkor ebben megfojtódnak, hogy tudnak-e növekedni a szeretetben. Ugye itt van az, hogy nekünk a növekedésünk végig szeretet alapú. A hitben, ismeretben és szeretetben növekszünk. Ezt soha nem szabad elválasztani egymástól. Amikor én hitben azt akarom, hogy növekedjen a hitem, akkor a szeretetben is növekednem kell az Isten ismeretében, nem fog növekedni a hitem. Vagy ugyanúgy ismeretben is növekednem kell. Hát akkor azt se tudom, hogy hogy szeret engem Isten. Ha elfelejtem, hogy hogy szeret, akkor már tévképzeteim alakulnak ki, hogy Isten már nem szeret, meg haragszik rám, meg Isten büntet engem, meg sok minden értelmezésbe jön. És akkor nem tudom, a hitemben hajótörést szenvedek, hogyha ezek a dolgok nincsenek tisztába téve. Ugyanígy az emberi kapcsolatokkal. Ezért nehéz ez, mert akkor ott is ezt érvényesíteni kell. Kicsoda akkor az én felebarátom, akkor hogy mit mondta, mi az a Krisztusi út? Végül is egyszerű, ha így nézzük. Egyszerű ez azért, nem annyira bonyolult szeretni, ha már Istentől tanítatunk rá. És Isten megtanít bennünket, hogy hogyan kell. Akkor erre még személyes tapasztalat, vagy kérdés? De sokat beszéltem.
Mondjuk nekem azt nem beütött egy olyan példa, amikor még a szörnyűből hoztam a szakműveinél, hogy ezt bölcsön elkezdett prédikálni, egy pici gyülekezetet kapott, és akkor gyorsan megnőtt egy gyülekezetet. Mert olyan példákhoz hozott, és olyan szemléltetés tett az ige mellé, hogy az emberek megértették, és befogadták, és ugye abban az időben, amikor ő működött, akkor ipari forradalom révén elindult a nagy gyárban, hogy mit tudom, hogy üzemekben úgy gondolom az iparosodására sok-sok munkás ember élete, és az egyik legnagyobb problémája volt annak a kornak az alkohol. És nagyon-nagyon sokan alkoholizáltak. De most ennek következtében, ugye az alkohol mindenki tudja, melyik világban is, egy kicsit megváltoztatja az embernek a jellemét, meg az egész mozgását, meg minden. És a lényeg az, hogy hát ilyen emberek is bementek szörnyű gyülekezetébe, de ő nagyon sokat foglalkozott velük, külön kis beszélgetésekkel, csoportokkal, mit tudom én. És a lényeg az, hogy megtért egy ilyen munkás ember. Elfogadta Istent, és ment azon az úton, hogy ő mindig elment a vasárnapi Isten tiszteletre, és igyekezett egy kicsit változni annak megfelelően. És én úgy gondolom, mert sokszor nem is azon múlik, hogy én akarom, hanem ezt tényleg valahogy belülről kapom, föntről kapom. Tehát nem én fogom elhatárolni. Onnattól nem iszok egy kortyot sem, hanem annyi, hanem majd úgy folyamatában megy a dolog. És a lényeg az, hogy megváltozott ez az ember, és akkor bent a munkahelyén rögtön összeütközésbe került, mert hogy a többiekkel már nem ment el inni, már nem szerette azt a fajta beszélgetést, amit ő adta, azzal a szókincsen. És ugye akkor már külön vált, tehát itt már van egy olyan problémája az embernek, hogy akkor, ha én elindulok egy ilyen másik úton, akkor szembe kerülök a többiekkel, a nagy többséggel, és akkor hogy fogok reagálni. Mert nem ítélnek.
Hát ez is egy ítélkezés csapda. Mert amit megítélnek, már mindjárt visszakozom.
Ja,
pont ez az, hogy az ember nem szereti, ha megítélik. És ezért inkább teszi a rosszat is. Hogy ne ítéljék meg.
Nem? És akkor most mi lesz a lépés, hogy most kimaradok, visszamegyek, visszahátrálok, vagy megyek tovább az előttem élő úton. És a lényeg az volt, ami nekem nagyon tetszett, hogy azt írták, hogy meghalt ez az ember, az a bizonyos munkás.
Igen.
És volt, kellett a helyére, mert jó dolgozó volt, mert ugye ő úgy dolgozott, hogy Isten ide állított nekem ez a feladatot, tök mindegy, hogy mit kell csinálnom, de azt a tudásomnak megfelel, maximálisan megcsinálom. Ameddig tart egy idő, addig dolgozom, pont. Nem lopok, nem csalok, nem, hanem csinálok. És meghalt az ember, és akkor utána a fő igazgató, vagy mit tudjanak a tulajdonosának a cégnek, elmentsz kölcsönhöz, és azt mondta, hogy kérek ilyen embert tőled a gyülekezetemből, és akkor mondja azt kölcsön, hogy miért jössz hozzám? Hát annyi ember van, neki ez oda mehet, utána hívjon. És akkor mondta, hogy nem. Aki te tőled jön, a te gyülekezeted tagja, az már másképpen dolgozik. Én mindenkinek olyan ember, akit tudok dolgoztatni. Úgyhogy ez azért érdekes volt, hogy nagyon meglepett engem, hogy tulajdonképpen szembe kerül az ember a másik társasággal, de mit fog csinálni? Én a munkahelyemre bevittem a Bibliát, és volt munkaszünet, vagy ebédidő, vagy reggeli idő, most nekem nem kell 20 percig kintálnom a többiekkel, mert ők csinálnak a cigarettázat, vagy nem olvasta a Bibliát. És oda jött egyszer a technológus, azt mondja nekem, Zsuzsa, mit olvasok? Hát a Bibliát. Nekem is van. Mondom, nagyszerű, és olvasod is? Hát, azt már ritkában mondom, na hát, hogy itt kezdődik a probléma. Meg ellene egy kicsit olvasni, gyere, beszéljük róla. Most nem érek rá, most el kell állni.
Majd jó téma megy át.
No, akkor a feladat, házi feladat, hogy ezen gondolkozzunk. Mármint ne csak gondolkozzunk, hanem próbáljuk. Ah, igen?
Aha.
Akkor most már cselekvés szintjére kell, hogy lépj. Biztos, hogy jól csinálod, higgyem. Higgyem, most idézi el be egy picit magadba, nem csinálod jól? Akkor higgyel Istenben, hogy jól csináld. Menni fog. De ne ahhoz mért, hogy mások hogy reagálnak, mert az is egy ítélkezés. Te önmagadat megítélted, hogy te rossz vagy ebbe. Ebből ki kell jönni, mert úgy nem fogsz tudni szeretetet vinni, hogy te magadat megítélted, hogy neked ez nem megy, és te rosszul csinálsz. Mert tudod, ez fog téged meghatározni. Hát igen, hogy önmagadat a földbe döngölöd, hogy nekem ez nem sikerült, én ezt nem tudom jól csinálni, meg... Aha. Csak a jót akarni, ugye egyrészt igazítjuk egy picit azt a jót akarásunkat, meg hát most azt mondom, hogy rálátunk, hogy azért, ha mi lehet, hogy jót akarunk, csak hogy hogyan, az sem mindegy, a módja, meg aztán türelem kell ilyen szemben, hogy mondtad hozzá, hogy vagy beérik, vagy nem. Mert...
Elengedni.
Tehát, hogy legyél szabadabb abban, hogy te keresztjén vagy, és hogy mondjuk ezzel szolgálsz embereknek. Ez nem lehet egy kényszer. Se másoknak, hogy ezt elfogadják, se neked, hogy
hát,
azért
az
vagy...
Hát
jó, értem.
Hogy le kell tenni dolgokat akkor.
Na, jó, akkor elrohant az időnk, akkor imádkozzunk. Nem tudom, azt a fűtőt esetleg lekapcsoljuk, hogy csönd legyen, nem zavaró?
Nem.
Ott elfordítod, légy szíves. Vagy ott fölül, a bal az, más, az is jó. Nagyon jó. Köszönöm. És akkor imádkozzunk, jó? Csendes percet is tudok tartani, és akkor majd mindenki magába, hogy hangosan is imádkozhat. Ennyi atyán, kérjük, hogy taníts meg bennünket, hogy az ítélkezésből kijöjjünk, és tudjuk a te szeretetedet, és azt a fajta evangéliumot megérteni, amivel kihozol bennünket a fényre, és úgy adod az igazságot, hogy szabadulást is adsz általa, és a te ítéleteid igazak, és azért igazak, mert te megigazítod azokat, akiknek hirdetted a te igazságodat. Kérjük, hogy így jobbítsd a mi szívünket, lelkünket, hogy szabadok legyünk, amikor már Krisztusban vagyunk, hogy ekkora nagy szeretet van körülöttünk és bennünk, és add, hogy mi is megtapasztaljuk, hogy átölelsz bennünket, és nem ítélsz, hanem szeretettel vezetsz az igazságban. Add, hogy így vezessünk másokat is te hozzád, és éljünk a szabadságunkkal, a lehetőségeinkkel, és jó reménységben legyünk mások felől. Add, hogy ne legyünk zártak és önigazoltak, hogy ne akadályokká váljunk a kívülvalók irányába, hanem legyünk befogadók és elfogadók mindenki irányában, hogy bejöhessenek és közöttünk legyenek. Most pedig hallgass meg csendben vagy hangosan elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.